nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, aki gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerheti az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata lévén meglátható. Ennél fogva nincs mentség, hiszen megismerték Isten, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok kolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és úszómászok képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyai felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltották Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem érzik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgó, rágalmazó, Isten gyűlölő, bőgősek, bicsekvő, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószerű, szeretetlenek és irgalmatlanak.
Helyünkről fennállva hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra elérkeztünk ehhez a szép ünnepi időszakhoz. Köszönjük ennek a varázsát, szépségét, és mindenek előtt köszönjük ennek az okát. Ennek az okát, hogy akire évszázadokig várt a te választott néped, elküldted fiad a te világra, és mi megismerhettük őt, megismerhetjük őt, és rajta keresztül téged. Téged, aki vagy a kezdet és a vég, mindenható és szerető Isten. Aki megkülönböztetett teremtményeid közül az embert, és a veled való bensőséges kapcsolatra hívod. Ez a kapcsolat csupa titok, és ugyanakkor nagy kiváltság és egy boldog biztonsága és tárlata az életünknek. Köszönjük téged, amennyire megismerhettünk. És amit elkezdtél bennünk, Urunk, te bontsd ki még jobban, egészen a te eljövetelidig. Hogy ez az ünnepi időszak is alkalmas legyen arra, hogy még tisztábban lássunk téged, még inkább megteljék a szívünk benned való gyönyörűséggel, örömmel. és még tisztában lássuk, hogy mire kaptuk az időt, mi a mi dolgunk ezen a világon, ahol a te áldásod nyilvánvalóan velünk van. Köszönjük, hogy újra eljöhetünk a te házadba. Megvalljuk neked, Urunk, mulasztásainkat. Megvalljuk neked, hogy az elmúlt héten is sokféleképpen megbántottunk téged, megbántottunk másokat. Bocsáss meg nekünk, formálj minket. Add a te áldott szent lelked, hogy ugyanazok és mégis más emberek lehessünk a te kezedben. Amen. Foglaljunk helyet, és a 265. éneknek énekeljük első 4 versét és a utolsó verset. A 265. ének így kezdődik. Hagyjad az Úristenre, te minden utadat. Segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindent. Amen. János evangélium a 3. részéből a 36. verset olvasom. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Foglaljunk helyet. Thank you. Egy hittanórán történt régebben, hogy a gyerekek nagyon kihoztak a sodromból, és keményen rászóltam az egyikre. És nagy csodálkozva néz rám, és azt mondja, úgy látszik, Julika néni ma valamiért ideges. És ezt olyan nyugalommal mondta, mintha nem éppen ő volna a legszebb itt a társaságban, mintha nem ő váltotta volna ki belőlem ezt. És még valami megértés is volt a hangjában, hogy hát nem baj, mi tudjuk, hogy nem ilyen, csak most valamiért. Isten haragjáról olvastunk a római levélben. És nem így vagyunk-e azzal, nem ugyanígy vagyunk-e azzal, hogy hát jó hallani Isten haragjáról, meg vannak történetek a Bibliában, de azért mi tudjuk, hogy alapvetően Isten nem ilyen. Ő a jó Isten, ő szeret. Nem hiszem, hogy megbüntetne engem ezért vagy azért. Ezek nem olyan nagyságrendű dolgok. Nem ugyanígy vagyunk-e, amikor Isten haragja, mint kifejezés előjön. Pál apostol úgy kezdi a Rómába írt levelet, hogy bemutatkozik, aztán köszönti a római gyülekezetet, ahol még soha nem járt, de vágyik oda elmenni, aztán megnevezi, hogy azért írom ezt a levelet, hogy veletek is megosztam az evangéliumot, ahogy én megértettem, hogy nektek is áthathassam azt, ami az én életem öröme, ami engem feszít, és remélem, hogy ezt szóban is megtehetem, és akkor kölcsönösen is gazdagítani tudjuk majd egymást. Az evangéliumról szeretne írni, de ezt úgy kezdi, onnan indul ki a fejtegetéséből, hogy az Isten haragja egy valóságos dolog, mégpedig minden ember életén. Valóságos dolog. Hát igen, ismerjük az özönvíz történetét, amit ugye a bibliai szerző így indokol, hogy Istenre betelt a pohár. És sokan elpusztultak. Vagy más történeteket, a zsidó nép újra meg újra fogságba kerül, és különböző történelmi csapásokat élnek meg, mert Isten azt mondja, hogy kiszolgáltatom őket az ellenségnek, mert hiába várok, hiába szóltam, tökéletesen megérdemlik. Jeruzsálem pusztulását Jézus bejelenti. Vagy egyénekkel kapcsolatban is, egy-egy emberrel kapcsolatban Ádám és Évát kivűzi Isten a paradicsomból, és Kainnak bélyeget kell hordozni magán. És Saultól elveszi a királyságot, mert nem olyan király, aki Isten kapott hatalmával, Istenre nézve él. Mintha a mi időnkben nem látnánk ilyen világosan az összefüggéseket a körülöttünk zajló történésekben. És néha úgy véljük, hogy hát igen, Isten jobban haragudhatna egyesekre. Látnánk, hogy Isten megelégeli, leállítja és megbünteti. Ezek az egyesek természetesen mindig mások. Amikor várnánk, hogy Isten szakítson végét bizonyos dolgoknak. Miért haragszik Isten? Mit olvasunk itt a római levél elején? Az emberek minden hitetlensége és gonoszsága miatt. Olvassuk. Mert noha kijelentette és kijelenti magát nekik, nem imádják és nem dicsőítik őt. Így is fogalmazhatnánk, hogy inkább letagadják, mint hogy hódoljanak. Inkább letagadják, mint hogy hódoljanak. Eszembe jutott Gyökösi Endrének egy emlékezése, hogy amikor fiatal lelkész volt, látta, hogy a főnöke áll egy szép, áll tavasszal egy fa alatt, egy virágzó fa alatt, és motyog. És oda ment, és hát észrevette a lelkész, hogy valaki jön, mert megcsikordult a kavics, és akkor megkérdezi Gyökösi tőle, hogy az eget kémleli Miklós bácsi. És Miklós bácsi odavonja a káplányát, hogy azt lássa, amit ő lát, hogy egy virág zuhatag alatt vannak, és azt mondta, tudod, ezen keresztül jobban látni az Istent. Látni kell Istent, hogyha csak körülnézünk ebben a teremtett világban. Nem ahhoz kell bátorság, hogy kimondjuk, hogy a világot Isten szava alkotta úgy, hogy a nem láthatóból állt elő a látható, hanem ahhoz kell bátorság, vagy inkább valami dac, vakmerőség, hogy azt mondjuk, hogy ez csak úgy, hogy a nagy boom és a, hát meg aztán ugye a mutációk meg a, csak úgy. Ehhez kell valami dac. Mert ebben a világban egy olyan gazdagság, olyan szépség, átgondolás, harmónia uralkodik, hogy mi valójában Isten művét csodáljuk és kutatjuk a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban. És ezt írja Pál, hogy noha teremtéseinek, elolvasom pontosan, mert ami megismerhető Istenből, azt Isten nyilvánvalóvá tette számunkra, ami látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Az ő hatalma és istensége a teremtett világban körülnézve meglátható. Istennek igen fáj, inkább letagadjuk, mint hódoljunk. Inkább magát a természetet csodáljuk, mint személytelen erőt, mint őt. Aztán másik dolog, amit olvastunk, Isten igazságát az ember hazugsággal cseréli föl. Inkább hiszünk egymásnak, sok mindent, abszurd dolgokat is. Inkább hiszünk egymásnak, vagy inkább kimondjuk, hangoztatjuk, hogy sajnos nem lehet hinni senkinek. De lehet. Lehet hinni. És érdemes hinni annak, aki fölöttünk van. Aztán ezt is olvastuk, nem méltatják Istent arra, hogy megtartsák ismeretükbe. Nem méltatják arra, hogy számoljanak vele, hogy gondoljanak rá. És ha figyeltük, itt nem cselekedetekről van szó, azokról is, de azokról már nincs a következményekről, hanem ezek a dolgok, amiket itt sorol az apostol, ezek az Istenhez való viszony fejezik ki különböző módon, hogy nem hisznek neki, hogy nem hajolnak meg, hogy nem méltatják figyelemre. Ezek mind az Istennel való kapcsolatról szólnak. Mi az, ami a legjobban fáj, hogyha Istennek? Ha elrakjuk egy fiókba, ha letagadjuk. Ha nem ott van, ami őt megilleti a gondolkodásunkban. És az is mellbevágott, hiszen a napokban olvastuk ezt az igét, hogy mondja Isten, nincs mentségük. Tele van az életünk mentségekkel, mentegetőzéssel a mindennapokban, a bíróságon mindent távoznak a különös mentségére. De Isten azt mondja, nincs mentségük. Mit tesz az az Isten, akit így megbántunk. Az özönvíz története nem csak arról szól, hogy Isten üzenetet gyakorolt, hanem az özönvíz története szól a szenvedő és elszenvedő Istenről. Így kezdődik, hogy Isten szomorkodik és bánkódik. Látnia kell, hogy ő egyáltalán nem így gondolta el. Hogy az ember micsoda torzóvá válik, hogy kifordul magából, hogy ami történik, ez nem az, ahogy ő ezt a világot és a mi életünket megálmodta. És szenved az Isten ezt látni. Így kezdődik az özönvíz története. És az özönvíz után Isten ígéretet tesz, és azt mondja, hogy nem pusztítja el többet az embert, noha az ember szíve gonosz. Noha nem valószínű, hogy most Noé gyermekei aztán most már egészen másképpen fognak élni, mint volt annak előtte. Nem, nem. És azt mondja Isten, megtehetné, hogy újra meg újra itt leradírozza a népséget. És igaza volna, megtehetné, de nem fogja. Nem fogja. Inkább nézi, és szenved abban, amit látni fog. Szenved. Nem csak mi szenvedünk, hanem ő is szenved. Látni sokszor, ami történik itt. Elszenvedi, kibírja. Mit tesz Isten? Az az Isten, akinek fájdalmat okozunk. A tékozló fiút, aki nagyon el akar menni, elengedi. Azt mondja, tudod te magad is, és nyűg velem élni, akkor menjél. Akkor menjél, és élj, ahogy akarsz, ahogy tudsz. Tessék, menjél. És ezt így olvastuk, tulajdonképpen ezt a lépést itt a római levél elején, azt mondja Isten, kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, engedi Isten, tessék, akkor, ahogy te akarod, ahogy te tudod. És ez a szó visszatér, kiszolgáltatja Isten őket, hogy menjenek a vágyaik után. És így élnek tisztátalanságban és sokféle más bűnben, más olvasok. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek kiszolgáltatta őket. Mivel nem méltották Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezt hadd olvassam, ezt a mondatot Csia Lajosnak a fordításában is. Mint hogy Istent elvezették, nem méltatva arra, hogy ismeretükben megőrizzék, annak megfelelően Isten olyan életfelfogásnak dobta őket oda, mely majd az ítéletkor nem állja ki a próbát. Hogy azt tegyék, ami ocsmány, és akkor sorolja, hogy mi mindent. Tessék, akkor csináljátok úgy, ahogy akarjátok. És mi lesz ebből? Na, ezt is elsorolja itt. Hogy az ember imádja a teremtményt, a teremtő helyet, mert valamit szeretünk imádni. Mert kell valami, amiben gyönyörködni tudunk, és csüngeni tudunk, és akkor lehet ez egy bálványszobor. Lehet egy másik ember. Az ember istenít másokat, hogy viszont őt is minél többre értékeljék, hogy valamit vissza is kapjon. És lesi, hogy vajon a másik ember mennyire tapsol neki, és mennyire dicséri. És hódolunk az uralkodó közvéleménynek, hogy azt mondják nekünk, hogy bravo, igen. Mivel Isten kiszorul, ezért az embernek a gondolkodása meg eltorzul, és ebből következik a másik téma, amit megemlít a szexualitásnak a különböző beteg formái. Amikor férfi és nő páros önzésben élnek. Amikor férfi férfival, mert most ez a divat, vagy nő-nővel. Vagy mert nem tudjuk, hogy keressük az örömöt, ahogy eddig még nem kerestük. Hogy tudunk Isten nélkül élni? Csia Lajos fordításában hadd olvassam. Mert ezeket a szentírás az Isten nélküliség következményeként sorolja fel. Tele vannak hamissággal, haszonleséssel, gonoszsággal, irigységgel, civakodással, suttogók, pletykahordók, erőszakosak, fennhéjázók, gonosz dolgok feltalálói, szüleik iránt engedetlenek, belátás nélküliek, álhatatlanok, szeretetlenek és könyörtelenek. Mit tesz Isten, aki haragszik az ember minden hitetlensége és gonoszsága miatt, de aki nem kényszerít bennünket? Nem kényszerít bennünket, hogy komolyan vegyük őt. A sok rossz dolog után, szomorú dolog után, amit mondtam, hadd mondjam el a jót. Ez az Isten elküldi az ő fiát a világba, hogy visszaszeressen bennünket. Erről szól az első advent, és ez az evangélium, amit Pál apostol aztán bőven kifejt a római levélben, és ami elér hozzánk is. Hogy ez az Isten nem megtagad, és nem azt mondja, hogy hadd fortyogjon a levébe ez a világ, és öljék egymást, ahogy bírják, hanem folyamatosan emészti magát értünk, és elküldi az ő fiát erre a világra, hogy aki képes meghallani, hallja meg, fogja fel az ő irántunk való vágyódását, szeretetét, és megpróbál bennünket magához szeretni. Az az Isten, akit a mindennapokból kihagyunk, letagadjuk, vagy nem tagadjuk le, de sokszor homályos és következetlen gondolataink vannak vele kapcsolatban, közel jön Jézus Krisztusban, hogy ez a homály ne homály legyen. Ismerjük őt, amennyire képes az ember, a teremtmény, a teremtőt megismerni. Ismerjük őt, amit megismernünk lehet, és fontos ahhoz, hogy ebben a világban boldogan éljünk, és boldogan halljunk meg. Ismerjük meg őt. Kinyilvánította magát a természetben, mert a történelem eseményeiben, és szól Isten a lelkiismereten keresztül is hozzánk, de ezeknél a dolgoknál nagyságrendekkel világosabb, ahogy az ő választottain keresztül, és különösen Jézus Krisztuson keresztül kijelenti magát nekünk. És hogyan jelenti ki magát? Azt mondja Jézus az öt hallgatóknak, tudjátok, hogy a verédnek párja egy fillér, de egy sem esik le közülük a ti atyátok akarata nélkül. Így tart Isten számon titeket, így. Ti sok verédnél értékesebbek vagytok. Nem önmagunkban, és nem egymás szemében, az Isten szemében, akit megbántunk, vagyunk ennyire felértékelve, hogy a hajunk száll a számon van tartva. És ez az Isten öltöztet titeket, és tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. És felhozza a napját jókra és gonoszokra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak földére. Mindenkinek jóságos ez az Isten, a hálátlanok és gonoszok iránt is. Hát ha egyszer leesik nekik valami, hát ha egyszer szívük mélyéből elkezdik keresni őt, keresni egy másik életnek a lehetőségét. És mondja Jézus, gondoskodik rólatok, de az élet több, mint az eledel. Több, mint az eledel és a ruházat. És ezt a többet hitáltal kínálja az Isten. Hitáltal kínálja. Ezért hallgassatok rám, és élni fogtok. Az az Isten, akit sokféle módon megbántunk, békülő kezet nyújt. És azt mondja, felejtsük el, ami volt, legyen békesség köztünk. Nem tudom, hogy jártunk-e már úgy, hogy mi nyújtottuk a kezünket, de nem fogadták. Vagy azért, vagy nagyon tudatosan, mert egyszerűen nem akart megbocsátani az, aki túllépni valamin, akihez közeledtünk, vagy azért, mert egyszerűen levegőnek néz. Nem számítunk. Mi nyújtottuk a kezünket, és simán elment mellettünk, hogy mennyire megsemmisültünk ebben. Milyen rossz érzés volt. Az Isten nyújtja a kezét mi felénk, akit megbántottunk. Akin átnézni, hát elég furcsa dolog, mert ő ennek a világnak az ura. Nyújtja a kezét felénk. Elmegyünk mellette. Jézus, amikor először kiállt a názareti zsinagógában, felolvasott Ézsaiás prófétától egy szakasz, aminek a vége ez. Hirdetem nektek az Úr kedves esztendejét. Hirdetem, hogy itt az idő, amikor Isten felajánlja, hogy minden tartozást elenged. Hogy mindent megbocsát nekünk, ha nekünk kell ez a bocsánat. És így is folytatja Pál apostol a római levélben is, a harmadik részben olvassuk. Mindenki vétkezett, de Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Ingyen. És ez nem azt jelenti, hogy Isten egyszer csak azt mondja, hogy nem nagy ügy. Hanem azt jelenti, hogy elküldi Krisztust, és ő elszenvedi a mi büntetésünket. Isten utánunk való vágyódásában kitalálja a módját, hogy az ő igazságossága is érvényre jusson, és ugyanakkor bennünket magához ölelhessen, ugyanakkor megmenthessen. Hívja Isten magához a megfáradtakat, a nyugtalanokat, a lelkükben gyógyulni kívánó embereket, mert az ő szeretetében van számunkra felszabadulás, gyógyulás, új élet. Ez a második advent, amiben élünk, a Jézus visszajövetele előtti időszak arról szól, hogy Isten vár. Vár az utolsó ítélettel. Vár ránk. Vár, mint a tékozló fiút az apja. Nézeget ki az ajtón. Vajon hazajön-e? És amikor hazajön az a fiú, aki mindent elszól, és egy rongyos utolsó alak, akkor azt sem tudja, hogy örüljön neki, és ünnepséget tart. Testvérek, ha ez az ünnepség a mennyben megtörtént, mert mi hazataláltunk, akkor értjük a karácsonynak is az igazi értelmét. És akkor várunk arra az ünnepségre, arra a boldog együttétre az atyával, amit nem szakít meg semmi, mert az már nem ebben a világban van. Nagy ünnepre készülünk. Mit ünneplünk? Azt ünnepeljük, hogy az Atya szélesre tárta a kaput, a háza ajtaját, és kitárta a szívét Jézus Krisztusban. És válaszoljunk neki úgy, ahogy az egyik énekünk megfogalmazza. Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jel hű szívembe hát, ha bár szegény a szállás, de mindörökre hálás. Úgy áldja Krisztusát. Énekeljük is most el ezt az éneket. Urunk Istenünk, bocsásd meg nekünk, ha így van, hogy valahol vagy az életünkben, gondolatainkban, de inkább a periférián, inkább valami gondolati fiókban. Ha igaz ránk, hogy az imádatunknak más tárgyai vannak, hogy sok mindent el tudunk hinni egymásnak, és nehezen neked. Bocsásd meg! Köszönjük irántunk való szeretetedet, amelyből gondoskodsz rólunk napról napra, a mindennapi életünk szükségleteiben. Köszönjük irántunk való türelmedet, amiből újra meg újra szólítasz, és szeretnél a szívünkre beszélni, és megértetni velünk, hogy az sok minden, amit a szívünk mélyén keresünk, az nem a miénk, és nem a másik emberben található, hanem te benned. Köszönjük ingyen való kegyelmedet, hogy kész vagy nekünk megbocsátani. Köszönjük a reménységet, hogy eljössz újra, amikor minden kétség nélkül lát téged a világ, Jézus Krisztus, hogy te valóban Úr vagy, és összegyűjtöd azokat, akikért nem volt hiába való a te váltságod, akik a te szeretetedre hittel és szeretettel tudtak felelni. Köszönjük, Urunk, ezt a várakozást, hogy hitünk látássá válhat, hogy a reménységünk valóra válhat, hogy a várakozásunk el nem múló örömmé válik. Köszönjük, hogy ilyennek ismerhettünk meg téged, Jézus Krisztus. Aki magadat korlátoztad és megaláztad, amikor emberré lettél, és megszegényítetted magad, hogy meggazdagíts minket, hogy megments egy értelmes, szép életre itt a földön, és az örök életre a mennyben. Hálát adunk neked, Istenünk, most egy testvérünkért, akit 10 éve hívtál el mellőlünk. Hálát adunk az ő családjával együtt, Azért, hogy jó visszaemlékezni az együtt töltött időre. Hálát adunk az ő szeretetéért, keze munkájáért, gondoskodásáért, azért, amire ő tanított meg, amit ő osztott szét a családban, az ismerősei körében. Hálát adunk azért a békességért, amit az ő eltávozásával adtál feleségének. Te adtad, te vetted el. Áldott légy a közösen töltött időért, áldott légy a Jézus Krisztusban kapott reménységért. Urunk, hozzád könyörgünk az elkövetkező hét napjaiért. Áld meg a mi készülődésünket az ünnepre. Családunkban és gyülekezetünkben. Hogy a mi ünnepünk valódi ünnep legyen. Benned való nagy örömben a te imádatodban. A te szereteteddel való betöltekezésben. Hogy ezt adhassuk tovább. Ezt a nem kimért, hanem nagy szeretetet másoknak. Így áld meg, Urunk, az ünnepünket. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Helyünkről fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Gyerekek azért nem voltak itt az Isten tisztelet elején, mert karácsonyi a gyerekek, hogy az